Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai adása megszokottal eltérő, hiszen Miskolcról a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumból jelentkezünk be. Köszöntöm a műsorvezető társaimat és a technikai oldalon ülőket is. Kérlek, mutatkozzatok be!
Andrész Levente,
Hortobágyi Csenge
és Béles Júni Anna.
Én pedig Szepesi Anna vagyok. A későbbiekben beszélgetünk majd Kajtor Domonkos jezsuitával a mindennapi hitéletről, szó lesz a klímaváltozásról, kérdezzük majd Kúti Csengét, cserkész segédtisztet, és Szikora Róberttől hallhatunk a zenéről és a hitéletről. Most pedig hallgassuk meg a nap evangéliumát, melyet Török Gellért jezsuita magiszter fog magyarázni. Az igehely János 13. fejezetből a 16-tól a 26. versig. Miután Jézus a húsvéti vacsorán megmosta a tanítványainak a lábát, így szólt hozzájuk. Bizony-bizony, mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött a küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindjájatokról mondom ezt, ismerem azokat, akiket választottam, de be kell teljesednie az írásnak. Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem. Előre megmondom, mielőtt megtörténik, hogy mikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, az befogadja, akit én küldök.
Itt vagyunk a lábmosás után, valahogy egy nagyon őszinte kontextus. Ha felidézzük, hogy mi történt így közvetlenül a felolvasott szakasz előtt, akkor látjuk azt, hogy Jézus így a tanítványokkal már nagyon nyíltan, vagy egyre nyíltabban mutatja meg, hogy ki is ő valójában. És valahogy így hallgathatjuk ezeket a szavakat, amiknek egy része talán úgy könnyebben eljut hozzánk, egy másik része meg azért nem is olyan egyszerű. Talán érdemes ezt látni ott előtte, hogy ott vagyunk az utolsó vacsora után, megmosta a lábaikat, és már így van egy nagyon bensőséges, nagyon őszinte klíma, ahol mindez így elhangzik. Amit talán így megragadhat minket, az egy ilyen hármas láncolat, ami ott megjelenik valahogy a szolgálatnak a szintjén, megjelenik így a küldöttség szintjén és a befogadásnak a szintjén. Hogy valahogy az Atya küldi Jézust, és aztán Jézus majd küldi a tanítványokat. Beszél aztán a szolgálatról, hogy szolgálok úgy, ahogy az Atya engem szolgált, és akkor majd ti fogtok tudni szolgálni. És végül ott van ez a befogadás, ahogy meg aki befogadja azt, akit ő küld, azt tud majd tovább befogadóvá válni. És az alapkapcsolat itt van az Atya meg Jézus között. Egy nagyon szoros kapcsolat, és valahogy ebbe hív meg minket ma reggel ez a szentírási szakasz, hogy abba a kapcsolatba, ami az Atyának és a Fiúnak a kapcsolata, valahogy mi így elkezdjünk bele lépni. Ez akit Jézus küld, ami így a szentírási résznek a végén van, ebben már hallhatjuk előre azt a Szent Lelket, akiről majd még tovább fog itt Jézus beszélni ezekben az órákban, el fogja küldeni a vigasztalót, erről szól majd. És látjuk, hogy itt megjelenik akkor a teljes Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Lélek. És ebbe hív meg ez a szakasz ma minket. És ez a meghívás, ez nem másra szól, mint a boldogságra. Nagyon érdekes, hogy így ezt oda teszi. Kemény szavak vannak ott közben, hogy hát ez talán nem mindenki, és akkor az úgy elbizonytalaníthat minket, de a közepében meg mégis az van, hogy hát ha így tesztek, ha ezt megértitek, akkor boldogok lesztek. Tudnotok kell, mondja egy picit másik fordítás, boldogok lesztek. Hogyha bele tudunk ebbe lépni, akkor az valahogy a boldogság felé vezet minket. Látjuk, ismétlem, ott vagyunk ebben a kontextusban, Jézus levette a felső ruháját, megmosta a lábait a tanítványaiknak, készül arra, hogy az egész életét odaadja. Tehát értjük, hogy ez a boldogság valami egész más, mint amit csak úgy mi elképzelünk magunknak, de mégis ott van valahogy a szöveg közepén. beszéltem erről a három szintről, hogy valahogy a szolgálat, a küldöttség és a befogadás. És úgy tűnik, hogy a kezdőpontja, ahonnan így el lehet indulni, az ez a befogadás. Hogyha mi el tudjuk fogadni azt, hogy Jézus szolgál, ott van ez a nem sokkal előtte, hogy Péternek ez gondot okoz, ha így visszaemlékeznek. Gondot okoz, hogy elfogadja, hogy Jézus megmossa az ő lábát. Hát ez nem is olyan egyszerű, de mégis. Ha befogadjuk azt, akit ő küldött, mondja Jézus, akkor valami történik. Akkor megnyílik ez a láncolat, és nem csak mi tudunk belekerülni ebbe a hármasságba, ami a Szent Háromságnak így ez a közössége, ahol Atya, Fiú, Lélek, és akkor talán már mi is belekerültünk, hanem valahogy mi is lehetünk azok, akik ezt így továbbadjuk. Hogy ahogy engem befogadott, lehetünk tanúságtevők. Ahogy engem befogadott, ahogy engem szolgált Jézus, az Úr, valahogy úgy fogadlak be én is téged, úgy szolgállak én is téged. És akkor ez a láncolat így folytatódhat, megnyílhat egészen a többi ember felé, ahogy a mi tapasztalatunk arról, hogy az Úr minket szeret, szolgál, az valahogy megnyílik a többi ember felé. Azt hiszem, hogy ez az utolsó mondat valahogy e felé irányíthatja ma, meg ezekben a napokban a figyelmünket, hogy felidézzük azt, ahol mi megtapasztaltuk, hogy szeretve, szolgálva, Úrtól kapott kegyelmeket idehozva, ezt így tudjuk látni, és ezt megnyitni ezt a láncolatot a környezetünk felé, a többi ember felé, ahogy minket befogadott, szolgált az Úr, úgy tudjuk mi is szolgálni, befogadni, és talán majd egyszer küldeni önmagunkat, mindannyiunkat ebbe a kapcsolatba.
Köszönjük szépen, az evangéliumot Török Gellért tanuló jezsuita magyarázta. A következő percekben Pintér Bélától a Lelkem áld az Urat című éneket fogjuk hallani.
Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll. Egy új nap kér, és már ébred minden. Itt az idő, hogy áldjalak, és bármiért ma, bármit rejt az út előttem. Hadd zengjek este is, majd hálával. Lelkem erőm elhagy. téged áld vég nélkül. Tízezer évig is mindörökké lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld, a lelkem csak téged áld.
Innentől már jó reggelt kívánok mindenkinek.
Mit jelent számára a hit a mindennapok
szintjén? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Abból a szempontból sokszor megélem azt, hogy emberekkel beszélgetve, hogy van egy hitéletünk, van egy Isten kapcsolatunk, így amit elmegyünk vasárnaponként misére, esti imákban, meg különböző reggeli imákban megélünk, amit meg hétköznapi szinten, mintha az úgy valahogy nem lenne jelen. És akkor van egy ilyen párhuzamosság az életünkben, hogy hogyan élem a hétköznapokat, de ahogy amúgy hogyan élem a hitéletemet. És nagyon szeretem azt figyelni, meg így lelki kísérésekben is, azt így abban segíteni, ha lehet így mondani, hogy valahogy ez a kettő összejöjjön, hogy a hitélet így a hétköznapok szintjén az legyen tényleg egy valós élő dolog, ez ne egy elvont valami legyen, amihez időközönként kapcsolódunk, hanem tényleg az az Isten kapcsolat, amiből próbálunk élni, annak legyen közvetlen hatása az életünkre, arra, hogy hogyan vagyunk jelen, arra, hogy hogyan vagyunk társai a többieknek, arra, hogy hogyan dolgozunk, hogyan gondolkodunk, szóval, hogy ez egy élő dolog legyen. Nekem ez nagyon fontos szokott lenni.
És ön szerint miben fejlődhetne a magyar hitélet, a hívők is akár ezen kívül?
Éppen itt Rómából kapcsolódom be a Mária Rádió műsorába. Sokat éltem már külföldön is, láthattam különböző egyházakat. Nagyon érdekes volt látni Németország éveim alatt, hogy mit is jelent Németországban a német egyház, a német hitélet. Azért van egy kulturális közeg mindig az adott országban, amiben az ember belenő, amiben megéri a hitéletét. Most Rómában élek, Olaszországban már évek óta. Itt is nagyon érdekes látni, hogy azért van egy különbség így a magyar hitélethez képest, az olasz mentalitással, az olasz könnyedséggel, azért valahogy máshogy érik meg a hitéletet, de ahogy kint voltam tavaly Jeruzsálemben hosszabb ideig, meg Izraelben, Közel-Keleten, ott is lehetett látni, hogy mennyire más. Tehát mindig van egy kulturális háttere, egy ilyen kulturális színezete a hitéletünknek, és Magyarországon én sokat szoktam gondolkodni, hogy amiben úgy gondolom sokat alakulhatnánk, legyünk jóval bátrabbak és jóval pozitívabbak. Ugye a magyar lélekben talán jobban benne van, hogy úgy hamarabb elveszítjük a reményünket, ilyen kicsit olyan buslakodósabb a magyar néplélek, és hogy bátran lehetünk sokkal reményteljesebbek, így hitéleti szempontból is. Hogy mindaz, amiénk, ott Magyarországon, a magyar mentalitáson, a magyar kultúrában, a magyar történelemmel, az bátran lehet a miénk, arra lehetünk úgy büszkék, és ezzel bátran kapcsolódhatunk Isten felé. Szóval, hogy ezt a kulturális hátteret hogyan tudjuk átformálni, tényleg egy ilyen reményteljesebb, pozitívabb, bizalomteljesebb hitélet. Nekem ez egy nagyon központi kérdésem, ugye a magyar hitélet kapcsán.
És ön szerint az egyháznak ebben hogy kell szerepet vállalnia?
Egyházi szinten, hogy Magyarországra gondolok, visszagondolok így az otthonomra, azt mondanám először, hogy valahogy, ha azt meg tudjuk ragadni, és ezt egyházi emberként mondom én is, azt meg tudjuk ragadni, hogy az emberek mellé tényleg személyesen oda tudunk állni, és személyesen tudunk nekik segíteni a hitéletük fejlődésében. És nem az intézményt próbáljuk úgy fenntartani, mint az egyháznak az intézményes oldala. Az egyháznak mindig van intézményes oldala, és mindig van egy ilyen lelki oldala. Ez a kettő folyamatosan egymás mellett van párhuzamosan, és mindig van egy kis feszültség a kettő között. És nagyon rajtunk múlik, hogy mi az, amit először meg tudunk mutatni az embereknek. Nagyon szükség van az intézményes oldalra, mert ugye az az a forma, amiben nem tudunk maradni, ami segít minket, hogy tényleg úgy egy közösség összefogjon. Viszont ha ez az első, amit megmutatunk az embereknek, vagy ezzel akarunk ott lenni az emberek mellett, annak azért van egy ilyen ridegsége. És úgy gondolom, hogy Magyarországon ez egy nagyon szép dolog lehet, hogy így egyházi szinten nagyon megmutatni az emberi oldalunkat. És ebben a szép példa, most Ferenc pápa, és itt Leó pápa, 14. Leó pápa is nagy reményem, ahogy így látom egy kívülről Rómában, hogy neki is ez egy nagy erőség, hogy megmutatni ezt az emberi oldalt, nem elfelejtkezve az intézményes részről, de hogy emberként ott lenni, és ez egy nagyon reményteljes dolog. És azt mondanám, hogy a magyar egyházak egy nagyon szép kihívása lehet, hogy beálljunk így a magyar emberek mellé, hogy megmutatni, hogy igen, van remény, szabad elfogadni a gyengeségeinket, szabad elfogadni a törékenységeinket, de minden mellett nagyon sok bizalom és remény van így a hitünkben, és ezzel együtt tekinthetünk Istenre.
És ön szerint hogyan lehetne a fiatalokat ösztönözni a hitük gyakorlására?
Wow! Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert tudom, hogy így ti is így Miskoltból bejelentkezve így fiatalon vagytok jelen, meg éritek meg a hiteteket. Nagyon izgalmas kérdés számomra itt a különböző generációknak a jelensége. Én nagyon hiszek abban, hogy a mostani felnövő generáció sokkal tudatosabb lesz a hitéletében, mint mi voltunk, vagy akár a szüleink generáció. Hogy mit is értek ez alatt? Azt, hogy olyan lehetőségek vannak így a fiatal generáció kezében, a ti kezetekben, amelyek abban tudnak segíteni benneteket, hogy tudatosan tudjátok megélni a saját magatoknak, hogy a fejlődését, a hiteteknek a fejlődését, mindig akár a pszichológia segítségével, a spiritualitás segítségével, hogy olyan emberek állhatnak így mellettetek, és ez egy nagyon nagy lehetőség. Úgy gondolom, hogy így a társadalomnak korábban nem voltak ilyen lehetőségei, mint ami nektek vannak. És amit látok, hogy mi egyházi emberek részéről ebben nagyon nagy felelősségünk van, hogy hogyan segítünk benneteket, és hogy a felnövő generációnak pedig abban van a felelőssége, hogy ezt hogyan használja jóra. De itt ez a sok lehetőség, ami tényleg nagyon-nagyon szép, de hogy ezt hogyan használjuk jóra, mert amúgy lehet nem jól is használni. És ez egy azért határeset dolog, hogy tényleg így a felelősségünket hogyan használjuk e felé. Hogy ebben látom a lehetőséget, hogy megragadni így a fiatal generációban ezt a képességet. És segíteni őket abban, hogy valóban egy tudatos, így részt kell venni a világ minden történésében. Ez egy tudatos döntés, hogy hogyan élem meg azokat a dolgokat, azokat a lehetőségeket, amik jelen vannak körülöttem, azokat a programokat is, akár a FOMO-nak a jelenség, hogy az van benne, hogy részt akarnék ebbe venni, mert ezt látom körülöttem. És ez úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez a modern aszkéz is. Amikor merem azt mondani dolgokra, hogy igen, nekem van fontosabb, mint hogy ezekben részt vegyek, hogy ezeket elolvassam, hogy ezek után rohannak, és ez maga az Isten kapcsolat. És ez nehéz. Meg kell tanulnunk újra, és ezt személyesen is mondom, és két dolgot szoktam emlegetni, meg kell tanulnunk újra unatkozni, meg egy picit szenvedni. Unatkozni az alatt azt értem, hogy tudjunk, hogy csendben lenni, tudjunk, hogy nyugodtan lenni, hogy ne rohanjunk mindig, és hogy ezt valahogy el tudjuk így jó ízűen szenvedni. Ez nem egy ilyen rossz, meg negatív szenvedés, hanem csak azt mondani, hogy jó, ez most nincs az életemben. És bevallom, ez nekem is nehéz, szóval itt 30 éves fejjel gondolkodva megélve mindezt, ami körülöttem van, hát nem mindig könnyű ezekről lemondani. De ha ezt a pici két tulajdonságot el tudjuk sajátítani, akkor úgy gondolom, hogy le tudunk lassulni, és tudjuk azt mondani tényleg így a világra, hogy nem baj, hogy a világ rohan, nekünk nem kellene rohanni mindig.
És egy gyors utolsó kérdés, hogy mi az üzenete azoknak, akik úgy érzik, hogy távol kerültek az egyházról, és szeretnének újra közelebb kerülni?
Ez egy nagyon-nagyon szép kérdés. Egy olyan üzenetem lenne, hogy legyenek bátrak, legyenek irgalmasok, így az egyház felé, meg úgy maguk felé is, és hogy szeressenek nagyon. Mert ha megtanulunk így szeretni, hiszem azt, hogy abban Isten ott jelen van. És akkor elkezdjük megtapasztalni tényleg úgy Isten, ami egy olyan segítség lehet, hogy egyébként könnyebben tudnak kapcsolódni az egyházhoz.
Rendben, köszönöm szépen.
Én köszönöm nagyon. További szép napot kívánok mindenkinek.
Szép napot! Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az elmúlt percekben Kajtor Domonkos jezsuita szerzetessel beszélgettem, most pedig hallgassuk meg Harry Styles Golden című dalát, ami az érzékenységről, a reményről és a továbblépésről szól.
I can feel it take a hold. üdvözlöm kedves hallgatóinkat.
Jó reggelt!
Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és a továbbiakban Ürge Forzac Diánával, magyar környezetkutató és fizikussal, aki 1988-ban részt vett az IPCC megalapításában. Ennek a testületnek a küldetése, hogy értékelje és összefoglalja a klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket. Munkájáért 2007-ben megosztott béke Nobel-díjat kapott. Hogyan kezdődött a természet és környezetvédelem iránti érdeklődése, és milyen gyermekkori élmények hatottak rá?
Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát mindenképpen nagyon meghatározó volt a gyermekkorom ilyen szempontból. A szüleim és nagyszüleim is rengeteget vittek kirándulni, és az összes szabadidőnket a természetbe töltöttük, és én azt gondolom, hogy talán ez volt egy egész életre meghatározó élmény, hiszen ha az ember azt a csodát látja, a teremtés csodáját, akkor azt gondolom, hogy azt attól nem lehet utána függetleníteni magát az embernek egy egész életen keresztül.
Mi motiválta arra, hogy a csillagászat helyett a klímakutatás felé forduljon, és milyen személyes tapasztalatok vezették ezen az úton?
Igen, hát ez ugye olyan 89 környékén történt, amikor hát ugye nagyban csillagászatot tanultam, asztrofizikát és a világegyetem nagylépítékű struktúrájával és kozmológiával foglalkoztam, és akkor jöttek ezek a nagy változások a Magyarországra és az egész régióra, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy most itt le kell jönni a csillagok közül, és itt a Földön van ránk szükség fiatalokra, és segítenünk kell ezekben a hatalmas változásokban, amik itt jönnek. És egyébként előtte is én már nagyon gondolkodtam azon, hogy akkor természetvédelemnek hívtam, hogy természetvédelemmel foglalkozzak az egyetem előtt. Édesanyám elvitt sok, amikor egyetemi jelentkezésről gondolkoztam, elvitt sok szakértőhöz, hogy beszélgessek velük, hogy mégis mit érdemes tanulni. De akkor ugye a szocializmusban nem volt igazából lehetősége az interdisziplináris tanulmányoknak, nem volt a természetvédelemnek igazából helye, úgyhogy inkább akkor maradtam a másik nagy szerelmemnél, a csillagászatnál és az asztrofizikánál, de akkor így 89-ben éreztem, hogy na, itt jön a lehetőség, hiszen a külföldi média azzal volt csak tele, hogy úristen, most kiderült, hogy itt keleten micsoda iszonyatos környezetszennyezés van, ami persze részben igaz, de részben pedig nem, mert ugyanakkor a biológiai sokféleség mindig jóval nagyobb, mint a már akkor fejlett kapitalista országoknak, úgyhogy azért itt két oldala van ennek a dolognak. Minden esetre akkor úgy éreztem, hogy most itt van a helyem, és segíteni kell itt a például a környezetvédelmi szempontból, és akkor váltottam is, mert akkor volt lehetőség, hogy végre környezetvédelmet tanuljak.
Ha jól tudom, Angliába ösztöndíjjal kijutott, és Kaliforniában doktori tanulmányokat végzett. Ez hogyan határozta meg így a korai karrierjét, milyen kulcsfontosságú pillanatokat emel neki ebből az időszakból?
Igen, hát először ugye pontosan 90-ben, amikor először megnyíltak itt a lehetőségek nyugatra, akkor jutottam ki egy ösztöndíjjal Angliába, a Brunel Egyetemre, és környezetfizikát tanultam. Az nagyon nem csak az én életemre, hanem aztán a fizikusok jövőjére is nagy hatása volt, hiszen akkor én harcoltam ki, hogy legyen környezetfizika államvizsga tematika, tehát a fizikus szakba egy kicsit akkor kezdtem bele lopni ezt az új tematikát, a környezetfizikát. Mark professzor úr persze nagyon nyitott volt erre, hiszen ő akkor már azért nagyon foglalkozott az éghajlatváltozással, de akkor én még nem ezzel foglalkoztam, csak álltam a környezetfizikával, és nagyon kerestem a helyem, hogy vajon mivel foglalkozzak, és nagyon érdekes, hogy amikor Angliában voltam, és ugye a környezetfizikát tanultam, és igazából egy teljesen más témájú konferenciában voltam Oxfordban, ebben a gyönyörű középkori könyvtárban, ahol a tudás az így szinte így támad az emberre, meg így beleívódik a bőrén keresztül, akkor egyszerre csak, de teljesen más téma volt, egyszer csak fölnéztem, kinéztem, nagyon mondtam éppen akkor a fémek nem roncsolásmentes vizsgálatáról volt szó, és fölnéztem, és egyszerre csak jött az isteni sugallat. Én ezt nem tudom, hogy máshogy nevezni, hogy én égkaratváltozással akarok foglalkozni, és azzal is szeretnék. És utána én bementem az angol témavezetőmhöz, és elmondtam neki, és akkor csak így hűmögött. Hát akkor még ugye abban az időben nagyon nem volt ez divat, és nagyon nem is fogadták el, hogy egyáltalán van éghajlatváltozás, vannak ember okozza, meg talán még egy kicsit úgy is voltak vele az angolok, hogy hát remélem nem is lenne olyan rossz, hogy kicsit melegebb lenne, meg kevesebbet esne az eső, meg esetleg a bordói borvidékek oda jönnének agjába, tehát akkor még egy kicsit más, hogy volt ehhez a hozzáállás is, és nem annyira örült, vagy nem annyira támogatott, még hát támogatott, de nem kicsit szkeptikusan fogadta az akkori témavezetőt. Úgyhogy mindenképpen ezek a tanulmányok nagyon sokat számítottak, és ugyanígy a kaliforniai doktorátusom, ahol nagyon sok fantasztikus emberrel találkoztam, ott hallottam először az IPCC-ről is, illetve most mondhatom, hogy itt, mert most éppen itt vagyok, ahol én korábban doktoráltam, annak a nagyon közelébe kellett előadnom ma, úgyhogy mert itt még tegnap van önökhez képest. És bizony így tényleg az, hogy azok az emberek, akikkel találkoztam, nagyon meghatározták a gondolkodásomat, az érdeklődésemet és a szakmai irányokat, ami ilyen irányba ma is megyek.
Hogyan egyensúlyozza a családi életét és a munkáját? Milyen szerepet játszik a férje és a gyermekei abban, hogy hatékonyan tudjon dolgozni?
Igen, hát ha nem tudják a hallgatók, a kedves hallgatók, hogy 7 gyermekem van, és hát ezt tekintem azért életem legnagyobb ajándékának, Jóistentől és hát a családomtól különösen, és hát leginkább a férjemtől, aki hihetetlenül támogató volt mindig, és nélkül nyilván nem tudtam volna semmit meglépni, és hát ezen kívül azért még nagyon sokan segítenek. Hát az édesanyám még most is, nem akarom megmondani, hogy hány éve, de sok éves, és még most is minden betegség ellenére mindig ő segít, és most is ő tartja például a gyerekekkel, tanul otthon, amíg én nem vagyok ott, és így tovább. Sokornőim és nagyon sokat segítettek, amíg még kicsik voltak a gyerekek, és szoktak, és én úgy jártam ezekre az IPCC megbeszélésekre, különböző kontinensekre, hogy hát vittem mindig a babát, aki éppen szopott, vagy babákat, mert ugye ikrek is vannak a 7 között, és akkor azért sokszor a sógőrnőim jöttek vigyázni rájuk, meg hát nagyon sokat besegítettek otthon is. Úgyhogy az biztos, hogy ilyen családi háttér nélkül nem lehetett volna, de azért azt is meg kell hagyni, hogy azért is nagyon hálás vagyok igazából a magyar államnak is, hogy milyen csodálatos dolog ez a gyes és a gyed és a mindegy, aminek nevezik, hiszen ugye sokat járok a világban, és gyakorlatilag sehol nem találkoztam senkivel senki melyik országban, hogy ilyen fantasztikus lehetősége legyen egy édesanyának, hogy ilyen sokáig otthon maradhasson a gyerekekkel. Én 23 évig voltam gyesen-gyeten is különböző családi segélyeken. Mármint nem a segély a lényeg, hanem a legnagyobb lényeg az, hogy a munkahelyemet megtartották, meg kellett tartani, de persze a CEU-nak is nagyon hálás vagyok, mert ők pedig még akkor is vártak rám, hogy visszajöjjek, amikor már ezek lejártak, de még adtak nekem 1-2 évet, mert látták, hogy azért a sok gyerek mellett muszáj dolgoznom. De csodálatos dolog az, hogy ez egy társadalmilag elismert státusz, mint máshol az ember más országban csak úgy tudja ezt megcsinálni, hogy akkor kimarad mindenből, és akkor gyakorlatilag munka nélküli. Itt pedig azért van társadalom biztosítása, valamennyire számít a nyugdíjba, tehát ez egy gyakorlatilag egy munkának számít. ami szerintem egy csodálatos dolog, és hát ez nagyon nagy ajándék volt, mert így lehetett azért, hogy megoldjuk, hogy egyrészt meg tudjuk adni a 7 gyermeknek azt, amire szüksége van, és így úgy folytattam a munkámat, hogy igazából nem dolgoztam, hanem csak amit nagyon szerettem volna, tehát kutatásokat esetleg végeztem, vagy az IPCC-t, akkor nem közéletváltozási testületet, amit így esténként, vagy a játszótéren, vagy a gyerek alvása közben gyorsan tudtam csinálni, akkor azokat csináltam, de nem munkaszerűen, hanem ez nekem egy 23 évig tartó hobbi, és azóta is tartó hobbi volt, és most is az munkám.
Nagyon szépen köszönjük Örge Forzasz Diánának, ENSZ klímaszakértőnek az interjút. Sajnos most ennyi időnk fért bele. Kívánunk minden jót a további munkájában.
Köszönöm szépen, és mindenkinek szép napot kívánok.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az elmúlt percekben Örge Forzasz Diána, ENSZ klímaszakértővel beszélgettem. A következőkben pedig hallgassuk meg a Hillsong Worship Oceans című reményt adó és erőt sugárzó hangulatot terem, miközben keresztény értékek közvetítő zenéjét.
És Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A vendégünk Kuti Csenge, orvostanhallgató és a Cegléti 144-es cserkészcsapat segédtisztje. Jó reggel, Csenge! Ugye nagy családos vagy, és akkor kezdjünk is ezzel, hogy milyen emlékeket őrzöl a családodból, és honnan kaptad a hitedet?
Mi nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápoltunk a nagyszüleinkkel is, illetve az unokatestvéreinkkel is gyakorlatilag egymás mellett nőttünk föl. Úgyhogy amellett, hogy mi is ugye hatan voltunk egymásnak testvérek, mellette még az unokatestvéreinkkel is nagyon szoros kapcsolatunk volt, és gyakorlatilag így hetente így tartottuk a kapcsolatot, nyaralni is együtt jártunk, és ezek rettentően értékes emlékek a számomra, és ezek abszolút meg is határozzák azt, hogy a jövőben én is így szeretnék majd így fenntartani a kapcsolatot így a testvéreimmel, unokatestvéreimmel, mert ez tényleg egy gyakorlatilag a legerősebb közeg, és pláne ebben a világban, ahol már lassan mindenki ilyen szabadúszó, vagy azt gondol, amit akar, így nagyon-nagyon fontos így hazatérni, és így megtapasztalni azt, hogy van egy olyan közeg, ahol tudunk beszélgetni, tudunk egyetérteni dolgokban, és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szoros alapot ad, amihez újra és újra vissza lehet térni. És azt gondolom, hogy az én szüleim azok nagyon jók voltak abban, hogy egy olyan jó közeget teremtettek, amiben így jó visszajárni. Vagy legalábbis én sose éreztem azt így fiatalként, hogy így menekülni szeretnék otthonról, és amikor ugye egyetemista lettem, akkor is azért hetente visszajártam. Ennek ugye részben azért a cserkészet is oka volt, hiszen az ugye a Cegléthez kötött továbbra is, de hogy alapvetően mindig nagy örömmel mentem haza, meg megyek is, és majd a későbbiekben is fogok.
Köszönjük szépen, és szerinted volt olyan személy az életedben, aki példát mutatott neked, vagy akár így a cserkészetben megfogott?
Hát egyébként nekem a nővérem nagyon ilyen személy volt, vagy így a mai napig sok tekintetben. Köztünk 2 év van, és nagyon sok mindenben így a nyomában jártam, és így gyakorlatilag így mindenben azt tudtam mondani, hogy húrá, így nagyon-nagyon felnézek. Ő azért hamarabb lett cserkészvezető is, a hitélete is nagyon példás, meg tényleg ahogy az emberekkel bánik, nagyon sok szempontból, meg most ugye már ő családanya is, úgyhogy ebben a tekintetben is így abszolút fel tudok ránézni, és nagyon követendő példa, de akik még így nagyon meghatározzak, főleg így a hit szempontjából, őket az apai nagyszüleimet mondanám. Főleg így a nagypapámat, a nyomám sajnos már nem él, de nagypapám, ő minden mai napig annyira intenzíven imádkozik értünk, és ezt annyira érzem ennek a hatását, hogy így végig segített ez az egyetem alatt is. Szerintem tényleg a diplomámnak a felét azt nagyjából neki köszönhetem és az imáinak. Úgyhogy ő nekem mindenképp egy ilyen abszolút példakép.
És akkor ugye visszatérve a cserkészetre, az nagyon sokaknak gyerekprogram, és neked most mit jelent így vezetőként egyetem mellett, ugye most is diplomázol, ezt mennyire tudod balanszálni az időddel?
Hát, amire rájöttem így az egyetemi évek alatt, az az, hogy igazából minél jobban le voltam terhelve, hogy minél több mindennek kellett foglalkoznom egyszer, így annál inkább rá voltam kényszerítve arra, hogy nagyon-nagyon jó legyen az időmenedzsmentem. És aztán így előbb-utóbb így megtanultam nagyon jól szervezni magam, vagy így kihasználni a holt időket. Egyrészt, másrészt meg nekem azért a cserkészet nagyon nagy erőforrás volt. Szóval, hogy annak ellenére, hogy azért időt vett el, de hogy így energiába meg így töltöttem általa, és utána több energiám volt mondjuk a tanuláshoz. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy az ember több dologgal foglalkozzon, pláne mondjuk, ha orvosi egyetemre megy, mert az tényleg azért szóval annyira kemény, hogyha azzal foglalkozik az ember csak is kizárólag, így végig, abban szerintem meg tud kattanni egy kicsit. És nekem ez segített, hogy így nagyon sok mindent csináltam egyszerre, de persze különbözőek vagyunk, szóval nem biztos, hogy ez mindenkinek működne, de nekem ez így abszolút bevált. Úgyhogy nyilván nagyon sokszor éreztem azt, hogy ez most már is sok, és le vagyok terhelve, de hogy alapvetően, hát igen, főleg a Jóisten volt, aki így mindig átsegített, vagy hogy nekem mindig ez volt a gondolatom, hogy így vele így bármire képes vagyok. És ez tényleg abszolút így ezt igazolják az elmúlt évek, hogy annyira sokszor égettem így a két végén a kötelet, hogy így belekaptam így mindenbe, és akkor éreztem, hogy na, most ez az a pont, hogy na, ezt így nem kellett volna, hogy cserkészetben mondjuk egyszerre 3 pozícióban vagyok, akkor szakkollégista is vagyok, akkor egyetemi önkéntes munkát is végzek, voltam demonstrátor, meg nyilván azért jól is akartam tanulni, és hogy mégis minden úgy összejött, és tényleg azt éreztem, hogy Jóisten ott van mellettem, és segít, és mindenben így támogat.
Rendben, Csenge, köszönjük, bocsi, időhiányában most ennyi fér bele, és akkor kedves hallgatóink, Kuti Csengét hallgatták, köszönjük szépen. Ugye az elköteleződésről, a közösségről és a fiatalként való hit életről hallhattunk. Köszönjük szépen.
És köszönöm a lehetőséget.